Apostolok cselekedetei 5. és 6. fejezet. A 4. fejezet végén másodízben találunk említést arról a korai pozitív értelemben vett kommunizmusról, amelyet az első gyülekezet igyekezett megvalósítani. Ennek a lényege az volt, hogy akik bármilyen vagyonnal rendelkeztek, eladták azt, a pénzt pedig elosztották egymás között. Amint azt már a múlt héten is említettem, ez a próbálkozás anyagi szempontból teljesen kudarcba fulladt, szellemi értelemben azonban egy gyönyörű gesztusról van itt szó. Láthatjuk, hogy a gazdagabb keresztények annyira szerették az Urat és Krisztus testét, hogy hajlandók voltak eladni vagyonukat, és a vagyonuk eladásából befolyt összeget egy közös kasszába tették. Így tehát a korai egyház tagjai közül senki sem szenvedett szükséget. Ez a próbálkozás azonban teljes anyagi csődbe torkollott, olyannyira, hogy később azt látjuk, hogy Pál gyűjti össze azokat az adományokat, amelyeket a pogány gyülekezetek felajánlanak a nyomorgó jeruzsálemi testvéreik megsegítésére. Hiszen mihez kezdhetünk akkor, amikor elfogy a pénz? Napjainkban is akadnak olyanok, akik azt szeretnék, ha a gyülekezetek e fajta közösségként működnének. Vannak olyan gyülekezetek, amelyek szeretnék újra bevezetni a jeruzsálemi gyülekezet pénz- és vagyonmegosztásra vonatkozó gyakorlatát. Először Dr. John Stott, egy híres londoni lelkész állt elő ezzel az elképzeléssel. Arra bíztatta gyülekezete azon tagjait, akik például Mercedesekkel vagy egyéb komolyabb vagyontárgyakkal rendelkeztek, hogy adják el azokat, vagy vegyenek egy kisebb, jobb fogyasztású autót, és alakítsanak tulajdonképpen egy közös kasszát a gyülekezet számára, és egy ilyen jeruzsálemi gyülekezethez hasonló közösséget, ami az anyagi javakat illeti. Egy olyan közösségről van tehát szó, amelynek tagjai természetesen saját vagyonnal is rendelkeznek, saját házukban laknak, de a gyülekezeten belül megosztják javaikat. Én nem gondolom, hogy ez az elképzelés szükségszerűen Istentől való. És bár a jeruzsálemi gyülekezet ezt gyakorolta, az igében említést sem találunk arra, hogy esetleg további gyülekezetek is ezt gyakorolták volna. Ahogy már korábban is említettem, ez a gyakorlat a jeruzsálemi gyülekezetben teljes anyagi csődbe torkollott. Sőt, egyéb problémákat is láthatunk ezen gyakorlattal kapcsolatban, amelyeket éppen most fogunk megnézni az 5. fejezetben. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lábai elé tette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy 3 óra múlva, érdekes számomra, hogy 3 órával később látjuk azt, hogy jön majd a felesége. Tehát Anániás meghalt, kivitték, eltemették, de nem szóltak róla a feleségének. Mint egy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt. Úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá. Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is és eltemették a férje mellé. És ami most következik, az tulajdonképpen szükségtelen lett volna leírni, hiszen magától értetődő, de azért itt találjuk a 11-es versben. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket. Szeretném, ha néhány dolgot ebben a fejezetben tüzetesebben megnéznénk. először is nézzük meg azt a részt, amikor Péter Anániással beszél. Tulajdonképpen azt kérdezi itt Anániástól, hogy kényszerített valaki arra, hogy eladd a vagyonodat? És Anániás itt nemleges választ ad erre a kérdésre. Hiszen amíg a tiéd volt, nem te rendelkeztél vele? Anániás itt azt mondja, hogy igen, ez így van. És miután eladtad a vagyonodat, senki sem várta el tőled kötelezően, hogy idehozd nekünk a pénzt. A jeruzsálemi gyülekezetben nem volt egy kötelező érvényű elvárás, hogy az emberek eladják a vagyonukat. Aki ezt tette, az egyéni indítatásból tette ezt, és úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ezt felismerjük. Napjainkban vannak olyanok, akik igyekeznek rámutatni arra, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben is a kommunizmusnak egy bizonyos formáját gyakorolták, így tehát az ő érvelésük szerint a kommunizmus egy jó dolog, és ezen az úton kéne mindnyájunknak járni. Az a fajta kommunizmus azonban, amelyet a jeruzsálemi gyülekezetben megvalósulni látunk, alapvetően különbözött a történelemben látható kommunizmustól, mert ott az embereket fegyverrel kényszerítik, hogy lemondjanak személyes javaikról, és miután lemondtak azokról, az állam elkobozta a vagyonukat. A jeruzsálemi gyülekezet azonban nem kobozta el tagjainak vagyonát. Akik adtak, teljes mértékben szabad akaratukból adtak, Isten iránt érzett szeretetük és hálájuk kifejezéseként. Senki sem kényszerítette őket. A következő fontos dolog, amelyet mindenképpen meg kell néznünk egy kicsit közelebbről, a bűn, amelyért Anániás és Szafira az életükkel fizettek. Nem az volt a bűnük, hogy egyrészt visszatartottak, és hogy nem adtak oda mindent az apostoloknak, mert Isten nem is várta el ezt tőlük. Az ő bűnük a képmutatás volt. Úgy tettek, mintha mindent odaadnának Istennek, valójában azonban valamit visszatartottak. Itt tehát jól láthatjuk, hogy Isten mit is gondol a képmutatókról, és egyáltalán nem meglepő, hogy nagy félelem szállta meg erre az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Engem rendkívül vonz és egyben érdekel is az az erő és hatalom, amelyet a korai egyházban látok. Nagyon tiszta volt ezeknek az embereknek a szíve, és hatalmas erő volt ebben a gyülekezetben. Ez a hatalom nem tűrte meg a képmutatókat. Amint egy képmutató érkezett a gyülekezetbe, nagyon rövid időn belül lelepleződött, és Isten ereje elpusztította őt. Szerintem ez rendkívül bámulatos. Én sokszor elgondolkoztam már azon, hogyha ugyanez a hatalom, erő és tisztaság jellemezné napjaink egyházát is, vajon hány tagja lenne még a gyülekezetnek, miután elénekeltük egy kedves dicsőítő dalunk harmadik versszakát. Az a harmadik versszak ugyanis így szól. Uram, vedd ezüstömet, minden aranyomat, semmit sem tartok vissza tőled. És ezt mindnyájan rendkívül kötelességtudóan énekeljük, pedig jól tudjuk, hogy vannak dolgok, amelyeket bizony visszatartunk az Úrtól. A képmutatás különböző formákban ölthet testet, nagy általánosságban azonban kijelenthetjük, hogy mindannyiunk testében ott van a vágy arra, hogy az emberek lelkibbnek és igazabbnak higgyenek bennünket, mint amilyenek mi valójában vagyunk. Én utálom a testem ezen törekvését, mert én is szeretem, amikor az emberek azt gondolják rólam, hogy én egy rendkívül lelki és istenfélő ember vagyok. És nem szörnyű az, hogy az én testem örvendezik ebben? És pontosan azért, mert szeretném, hogy az emberek azt gondolják rólam, hogy én egy rendkívül lelki és istenfélő ember vagyok, aki közel van Istenhez és közösségben van vele, ezért gyakran megengedem, hogy aprócska utalások hagyják el a számat, amelyek rávilágítanak arra, hogy valóban mennyire komoly lelki ember is vagyok én. És ezért olyanokat mondok például, hogy ma reggel, amikor vártam az Úrra, húha, hát ez nagyon jól hangzik, nem? És hallottam a kakas kukorékolását, és ebből tudtam, hogy hamarosan itt a reggel, hú, hát ez milyen nagyszerű ember, hát ő napkelte előtt fel kell imádkozni. Istenfélő, komoly hívő ember. Jónak, istenfélőnek és szentnek akarok tűnni az emberek szemében, hogy ők aztán csodálattal és ámulattal nézzenek rám, és azt mondják, hogy de hát ön Chuck Smith, ugye? Igen, bizony, az vagyok. Isten ments! A korai egyházban sem engedte Isten a képmutató viselkedést. És ebben a fejezetben a lelkek megítélésének ajándékát látjuk a gyakorlatban megvalósulni. Néhány fejezettel később újra látjuk ezt a lelki ajándékot, amikor Simon, aki varázslással foglalkozott, odament Péterhez azzal a szándékkal, hogy megvásárolja tőle azt a hatalmat, hogy akire ráteszi a kezét, az vehesse a Szent Lelket. És ekkor Péter felismeri, hogy mi van ennek az embernek a szívében. Itt azonban, amikor Anániás belépett, Péter egy nagyon egyenes kérdést tett fel neki. Megkérdezte tőle, hogy miért akarja annak a látszatát kelteni, hogy mindent odaad, amikor tulajdonképpen valamit visszatart. Péter kijelenti, hogy Anániás ezzel a Szentléleknek hazudik. Majd Péter ezt mondta. Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. És ezzel rámutat arra, hogy a Szentlélek Isten. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Tehát egyenlőségjelet tesz Isten és a Szentlélek közé. Azt mondja, hogy a Szentléleknek hazudni egyenlő azzal, ha valaki Istennek hazudik. Ez az igerész tehát bizonyítja a Szentlélek istenségét. Miután Szafira is megérkezett, Péter őt is kikérdezte, hogy lássa, vajon egy csónakban eveznek-e mind a ketten. Mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? És Szafira hazudik, csak úgy, mint a férje, és azt mondja, hogy igen, ennyiért. Ezután pedig Péter rámutat arra, hogy Szafira férjével együtt próbálta megtéveszteni a gyülekezetet, és Szafira sorsa ugyanaz volt, mint férjéjé. A jeruzsálemi gyülekezet tagjainak tiszta volt a szíve, ezért volt hatalma, hiszen most már megtisztult a képmutatástól. Jézus is azt mondta, őrizkedjetek a farizeusok és a szadúceusok kovászától. Pál is azt írta a korintusi gyülekezetnek, hogy takarítsátok ki a régi kovászt. Szabaduljatok meg a képmutatástól a gyülekezetben. És ennek a tisztogatásnak az lett az eredménye, hogy hatalom volt a gyülekezetben. Én hiszem, hogy ez egy minta. Itt Isten hatalmának és erejének megtapasztalásáról volt szó, de ez nem csak egyszeri alkalom. Nem azt jelenti, hogy a korai gyülekezet csupán egyszer tapasztalhatta meg ezt az erőt, ezt a hatalmat, és Isten úgymond csak útjára indította ezzel az egyházát, de az elkövetkező évszázadokban már az ő hatalma nélkül kellett léteznie. Én úgy gondolom, hogy nem Isten hibája az, hogy a napjaink egyháza erőtlen. Túl gyakran hibáztatjuk ugyanis Istent saját kudarcainkért. Amikor Isten kérdőre vonta Ádámot az Édenkertjében, Ádám válasza is az volt, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Vagyis a te hibád volt, te voltál az, aki az asszonyt mellém helyezted. Ádám Isten próbálta hibáztatni saját bűneiért. Úgy tűnik, hogy az ember mindig kész arra, hogy saját bukásáért Istent hibáztassa. Így a mai egyház gyengesége és erőtlensége miatt is Istent hibáztatjuk, és azt mondjuk, hogy Isten visszatartja a gyülekezettől a Szentlélek hatalmát. Azt mondjuk, hogy Isten ezt csak a korai egyháznak adta meg azért, hogy útjára indítsa az egyházát. És most, hogy a gyülekezetek már képesek saját programokkal előállni, és komoly szervezettség jellemzi őket, már nincs többé szükség a Szentlélek hatalmára, hanem elég az emberi zsenialitásra támaszkodni ahhoz, hogy a jó hírt elvigyük a világ minden pontjára. A történelemből azonban láthatjuk, hogy ez az elképzelés téves. A korai egyház által ugyanis valóban eljutott az evangélium a világ minden tájára. Pál is azt írja 30 évvel később a kolossébelieknek, hogy hozzájuk is eljutott az evangélium, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és igazán megismertétek, az Isten kegyelmét. Ma pedig itt állunk, és azt látjuk, hogy minden évben egyre kevesebb helyre jut el az evangélium. 1935-ben a világ 32%-a hallott Jézus Krisztusról. 45-re 27%-ra csökkent ezeknek az embereknek az aránya. 55-re pedig mindössze a világ 22%-a hallott Jézus Krisztusról, és bizonyos becslések szerint pedig napjainkban a 80-as évek közepén a világnak mindössze 17%-a hallott róla. Ha belegondolunk abba, hogy a Föld népessége 50 millióval növekszik minden évben, szomorú következtetésünk, hogyha így folytatjuk, akkor az evangélium üzenete az embereknek kevesebb, mint 5%-át fogja csak elérni. A népesség robbanásszerűen nő, azonban ez azokat a területeket érinti, ahol az egyház, a gyülekezetek nem működnek hatékonyan. Ráadásul sok területről szinte kitagadták a gyülekezeteket, és ennek egy fontos oka a gyülekezeten belüli képmutatás. Mikor azonban a gyülekezetet megtisztították a képmutatástól, hatalom volt a korai egyházban. Ezért olvashatjuk, hogy az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. A Salamon csarnokában tartózkodtak mindnyájan egy akarattal. Ez ugyanaz a hely, ahol Péter és János a sánta emberrel találkozott, vagyis a jeruzsálemi gyülekezetnek nem volt külön épülete, ezért ők a templom területén, ezen a nyilvános területen találkoztak. De a többiek közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni, a nép azonban magasztalta őket. Ezzel tehát vége szakadt annak a gyakorlatnak, hogy bizonyos emberek eladták javaikat, és a pénzt szétosztották a gyülekezetben. Miután Anániás és Szafira Isten hatalma által meghalt, ezek után már senki sem mert csatlakozni ehhez a szoros kis közösséghez, amelynek tagjai mindent megosztottak egymással. És bár nem csatlakoztak ehhez a szoros kis közösséghez, mégis magasztalták őket. Az Úr pedig még inkább vonzotta a benne hívőket, férfiakat és nőket tömegesen. Láthatjuk tehát, hogy sokan megtértek, hívőkké, keresztényekké lettek, de nem csatlakoztak ahhoz a kis szűk közösséghez, amelynek tagjai mindent megosztottak egymással. A betegeket is kivitték az utcára, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Az ige itt nem azt írja, hogy Péter árnyékától gyógyultak meg az emberek. Abban a kultúrában azonban egy érdekes hiedelem élt az árnyékkal kapcsolatban. Akkoriban nagyon vigyáztak arra, hogy egy gonosz ember árnyéka nehogy rájuk vetődjön, ugyanis létezett a kultúrájukban egy olyan hiedelem, amely szerint, ha egy gonosz ember árnyéka rávetődik valakire, akkor azzal az emberrel valami rossz dolog fog történni. Valószínűleg ezt a hiedelmet ültették át a jó emberekre vonatkozóan is, és ezért gondolták, hogy ha egy jó ember árnyéka rájuk vetődik, akkor abból nekik előnyük származik majd. Hadd mondjam el azonban, hogy én hiszek abban, hogy sokan meggyógyultak attól, hogy rájuk vetődött Péter árnyéka, bár ezt az igében nem olvashatjuk. Máskülönben ez a gyakorlat nem lett volna túl hosszú életű. De abban is biztos vagyok, hogy sokan nem azért gyógyultak meg, mert Péter árnyékában valamiféle hatalom volt, hanem azért, mert ezek az emberek kinyilatkoztatták a hitüket. Ez történt azzal a vérfolyásos asszonnyal is, aki hitte azt, hogy elég csak megérinteni Jézus ruhájának szegélyét, és meggyógyul. Meg is tette ezt, és abban a pillanatban, amikor megtette, ezáltal kifejezte, kinyilvánította a hitét, és meggyógyult. Bízzál, leányom! Hited megtartott téged! Fontos, hogy higgyünk, és ki is nyilvánítsuk hitünket, és azt mondjuk, hogy én tudom, hogy Isten ezt megteszi, amikor én például megérintem az ő ruhájának a szegélyét. Tehát itt is ez történt. Én tudom, hogy amikor Péter árnyéka rám vetődik, akkor az Úr meg fog gyógyítani engem. Vagy azt mondom, hogy tudom, hogy az Úr meggyógyítja majd édesapámat vagy a testvéremet, és ezért fogom őt kivinni az utcára és odafektetni az út szélére. Megfigyelem a napállását, és úgy fektetem őt oda, hogy amikor Péter arra jár, akkor az árnyéka éppen a testvéremre vetődjön. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, azt mondom, hogy ez az, és ezzel kinyilvánítom hitemet. Az Úr pedig válaszol a mi hitünkre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik ugyancsak mind meggyógyultak. Gyakran vágyik az én szívem is arra, hogy ilyenfajta hatalommal bírjon napjaink egyháza is. Azt azonban erősen megkérdőjelezem, hogy napjaink gyülekezetei vajon képesek lennének-e jól sáfárkodni ezzel a fajta hatalommal. Mert annyira hajlamosak vagyunk még a gyülekezetben is mindenről lehúzni hétbőrt a saját javunkra. Rendkívül tragikus, hogy azok az emberek, akik gyógyító szolgálatokban vettek részt, az esetek túlnyomó többségében kizsákmányolták a szolgálatot. Sokszor teljes mértékben a saját javukra használták fel, és ez számomra valóban tragikus. De az igazság az, hogy én nem ismerem a saját szívemet, és igazából nem tudom, hogy én mit tennék ebben a helyzetben. Sőt, bevallom, hogy én nem igazán bízom önmagamban. Ha én is egy ilyenfajta hatalommal rendelkeznék, és ebből kifolyólag óriási hírnévre tennék szert, őszintén szólva nem tudom, hogy a szívem erre hogyan reagálna. Nem tudom, hogy képes lennék-e megmaradni továbbra is a keskeny úton. Ezért tehát nem ítélhetem el ezeket az embereket azért, amit tettek. Az édesapám is ezt imádkozta mindig, hogy Uram, soha ne áldj meg annyival, hogy úgy érezzem, hogy már nincs szükségem rád. Add, hogy ne legyek se túl szegény, se túl gazdag. Ne legyek túl szegény, nehogy lopnom kelljen, de ne legyek túl gazdag sem, hogy nehogy azt mondjam, hogy ki az az Isten. Nekem nincs rá szükségem. Néhány évvel ezelőtt történhetett, hogy ugyanitt álltam a pulpituson. A tanítást egy hosszabb dicsőítő alkalom követte, majd együtt imádkoztunk és együtt vártunk az Úrra. Isten szent lelke csodálatosan működött az ige hirdetésen keresztül, sokan válaszoltak az üzenetre és átadták életüket Jézus Krisztusnak. És ahogy mindnyájan ott voltunk és vártunk az Úrra, egyszer csak úgy éreztem, mintha teljesen egyedül lennék, mintha senki más nem lenne körülöttem, csak ott lennék az Úr jelenlétében, és elkezdtem beszélni az Úrhoz. És elmondtam Istennek, hogy mennyire lázba hoz engem ez a gyülekezet, és mindaz, amit Isten tett, mindazok a nagyszerű és bőséges áldások, amelyeket Isten kiöntött a gyülekezetünkre. Kértem, hogy adja meg azt is, amit az apostolok cselekedeteiben látok, hogy a gyülekezetnek hatalma van, és fizikai értelemben is kielégíti az emberek szükségleteit. Mennyire nagyszerű, hogy fizikai értelemben is szolgálnak az emberek felé, és konkrétan a gyógyításokra és a csodákra gondoltam, amelyekről itt is olvashatunk. És ekkor az Úr hatalmasan szólt a szívemhez, és azt mondta, hogy én nektek adtam a legkiválóbb utat. Természetesen azonnal eszembe jutott az 1 Korintus 12, amelyben Pál a gyógyítás és a csodák ajándékáról beszél, majd pedig azt mondja. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha az emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És az Úr azt mondta, hogy én szeretetet adtam nektek itt a közösségben. Ekkor ezt válaszoltam. Köszönöm, Uram, hogy megmutattad a legkiválóbb utat, és segíts nekünk, hogy ezen járjunk. Ami pedig engem illet, azután többé soha nem kértem az Urat, hogy adja meg nekem a csodák, vagy a gyógyítás kegyelmi ajándékát. Azt azonban hadd mondjam el, hogy naponta történnek közöttünk csodák és gyógyítások, de nem olyan mértékben, mint az apostolok cselekedeteiben. Sőt, nem is szeretnénk ezeket a csodákat és gyógyításokat túlzottan kihangsúlyozni, nehogy az emberek csak emiatt jöjjenek, nem pedig Jézus Krisztus miatt. Úgy gondolom tehát, hogy ezen a területen hiányosságaink vannak a jeruzsálemi gyülekezethez képest, de Isten ezzel pontosan tisztában van. Sőt, azt is gondolom, hogy ezen a területen mindenekelőtt saját magunk miatt szenvedünk hiányt. Nem az ő keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson. Én meg vagyok győződve arról, hogy nem adott a megfelelő környezet ahhoz, hogy ezeket az ajándékokat helyesen lehessen gyakorolni. Engem viszont nem érdekelnek az erőltetett megtapasztalások. Engem nem érdekel az a szinte cirkuszi környezet, amely gyakran jellemzi a gyógyító összejöveteleket. Én ezt nem látom az apostolok cselekedeteiben. Úgy érzem, hogy ez nem építő, és nem Jézusra, hanem sokkal inkább emberekre vonja mások figyelmét, az eszközre, mintha ő lenne Isten legnagyobb embere, mintha ő lenne a legnagyobb sztár. Ekkor megjelent a főpap, és egész kísérete a szaduceusok pártja, és irigység fogta el őket. És valóban helyesen fordították ezt a szót, irigységről volt itt szó. Vegyük észre, hogy maga a főpap is a szaduceusok pártjából való volt. A szaduceusok pedig materialisták voltak. Ők voltak az úgymond humanisták. Ők nem hittek sem a szellemvilág létezésében, sem az angyalokban, sem pedig a feltámadásban. Őket elsősorban a pénz érdekelte. Most azonban, hogy a tanítványok nagy közkedveltségnek örventek, a szaduceusok ezt önmagukra nézve fenyegetésként élték meg, ezért elfogták az apostolokat és hatósági őrizetbe vették őket. De az úrangyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik. Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Menjetek és osszátok meg az emberekkel ezt a dicsőséges életet, amely a tiétek a feltámadott Krisztusban. Menjetek vissza ugyanarra a helyre, ahol elfogtak benneteket, és tegyétek pontosan ugyanazt, amit akkor tettetek, amikor elfogtak. Nem azt mondta nekik az angyal, hogy most, hogy kiszabadítottalak benneteket, meneküljetek, és azonnal hagyjátok el Jeruzsálemet. Menjetek el Cézáreába, vagy fogjatok egy hajót, és hajózzatok el Görögországba. Meneküljetek el az üldöztetés elől. Nem ezt mondta nekik az angyal, hanem azt, hogy menjetek vissza a templomba, és hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Azok engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagy tanácsot Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben, ezért visszatérve jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Eltűntek. Az őrök még mindig ott álltak, az ajtó gondosan be volt zárva, és mégis amikor kinyitották az ajtót, a cellát üresen találták. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek miattuk. Vajon mi lehet ez? De valaki oda ment és jelentette nekik. Íme, azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban és tanítják a népet. Hát igen, Istennek van humorérzéke. Képzeljük csak el, olyan ez, mintha egy rendkívüli ülést hívnának össze a parlamentben, hogy egy égető kérdést megoldjanak, és akkor elküldenek a fegyházba a rabokért, de amikor kinyitják a cella ajtaját, azt látják, hogy a cella teljesen üres. És képzeljük csak el, hogy összegyűlnek a főméltóságok, hogy ítélkezzenek fölöttük, és akkor valaki oda megy, és azt jelenti nekik, hogy íme, azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme, betöltitek egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Biztosan emlékeztek, hogy a negyedik fejezetben Jánost és Pétert a sánta emberrel együtt a nagy tanács elé állították, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. És akkor Péter ezt válaszolta. Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket. Itt azonban a főpap pontosan erre utal vissza, és azt mondja, szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében. és aztán érdekes módon bevallja, és íme, betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal. Egy nagyon érdekes bizonyságtételnek lehetünk itt tanúi. És ez azért is fontos, mert nem egy evangelista szájából hangzik ez el. Mert óvatosan kell bánnunk azzal, ami egy evangelista szájából elhangzik, hiszen ők időnként kissé eltúlozzák mondani valójukat. Mi ezért használtuk régen azt a kifejezést, hogy az evangelista szemével nézve. Ezt akkor mondtuk, hogyha valaki túlzott. Hány ember volt ott? Hát pár száz, én úgy gondolom. Ami azt jelenti, hogy legalább 25, de hát ugye az evangelista szemével nézve. Itt tehát nem ők maguk állítják, hanem saját ellenségük, hogy íme, betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal. Ó, bárcsak a mi ellenségeink is ezt mondanák rólunk. Nem lenne csodálatos, ha azt mondanák, hogy az egész megyét betöltöttétek tanításotokkal? Nem lenne ez bámulatos? Képzeljük csak el, hogyha az egész megyét be tudnánk tölteni Jézus Krisztus tanításával. Bárcsak megérnénk azt, hogy mindenki az egész megyében meglátná Isten munkáját. Sajnos azonban a gyülekezet sok helyen nem Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése miatt híres, hanem egyéb dolgok miatt tesz szert negatív hírnévre, és ez rendkívül szomorú. A főpapa következőket mondta még. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Biztosan emlékeztek, amikor Jézus Pilátusnál volt kihallgatáson, ezek az emberek pedig igyekeztek arra indítani a tömeget, hogy követeljék Jézus keresztre feszítését. Amikor látta Pilátus, hogy nem tudja meggyőzni a népet, vizet hozott ott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, ám ti lássátok. És nézzük csak, hogy mit válaszolt erre a nép. Az egész nép így kiáltott. Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Most azonban föl vannak háborodva, és azt mondják, hogy ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter, amikor korábban ott állt előttük, azt mondta. Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jó tett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek. Péter tehát nagyon egyenesen rámutat arra, hogy kit illet felelősség ez ügyben. Ők azonban nem hajlandók elfogadni és beismerni, hogy az ő felelősségük volt mindez. Péter arra is rámutat, hogy Pilátus kész volt szabadon engedni Jézust, de ők ragaszkodtak Jézus halálához. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Istennek kell, vagy hogy még pontosabbak legyünk, és a görögöt kövessük, Istennek muszáj inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Ó, bárcsak ez lenne a mi szívünkben is, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedjünk. Pedig gyakran csak félváról vesszük az engedelmességet. Hát igen, tudom, hogy engedelmeskednem kellene, de hát tudom, hogy engedelmesnek kellene lennem. Ezek a férfiak azonban valóban komolyan vették ezt, és azt mondták, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. És én úgy gondolom, hogy ez egy alapszabály. És ha eljön egyszer esetleg az az idő, amikor olyan ember alkotta törvények szerint kell majd élnem, amelyek ellentétben állnak Isten törvényével, akkor nekem is ezt kell majd mondanom, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednem, mint az embereknek. Utána Péter így folytatja. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. A főpap épp az imént rótta fel Péternek, hogy rájuk akarja hárítani ennek az embernek a vérét, de Péter itt újra határozottan és minden köntörfalazás nélkül kijelenti, hogy kié is a felelősség. Akit ti fára függesztve kivégeztetek. De vegyük észre, hogy Péter mindemellett hirdeti Krisztus feltámadását, hiszen azt mondja, hogy a mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust. Sőt, azt is mondja, hogy az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Pál is azt írja, hogy őt az Atya, ami megigazulásunkért támasztotta fel. Itt pedig Péter azt mondja, hogy Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Itt tehát azt látjuk, hogy a Szentlélek azoknak adatik Istentől, akik engedelmeskednek neki. Ez pedig azokat jelenti, akik hitüket Jézus Krisztusba vetik, és megtérnek bűneikből. Amikor ezt meghallották, háborogtak, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. Szíven találta őket mindaz, amit Péter mondott, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és egy kis időre kivezettette az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz. Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. Csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember, de végeztek vele. Akik pedig bíztak benne, azok pedig mind szétszélettek és megsemmisültek. Utána az összeírás idején felkelt a galileai Júdás is. Sok népet állította maga pártjára, de elpusztult ő is, akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok. Ez volt tehát Gamáliel bölcs tanácsa azokhoz, akik arról tanácskoztak, hogy végeznek Péterékkel. Azt mondja nekik Gamáliel, hogy a vezetőjüktől már megszabadultunk. Ez pedig már nem az első ilyenfajta mozgalom. Voltak már korábban is olyanok, akik maguk köré gyűjtöttek egy csomó embert, amikor azonban a vezető meghalt, ezek az emberek azonnal szétszélettek. Úgyhogy csak hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Hadd tegyem azonban hozzá, hogy itt Gamálielből nem az erő, hanem a gyengeség beszél, ugyanis általában nem azt szoktuk tenni, hogy csak engedjük, hogy a dolgok menjenek a maguk útján, és aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Gamáliel azonban ezt tanácsolta, ők pedig elfogadták Gamáliel tanácsát. Mellesleg itt ugyanarról a Gamálielről van szó, akinél Pál is tanult, aki egyik legkiválóbb diákja volt. A korai feljegyzések szerint Gamáliel egyszer azt mondta Pálról, aki egy rendkívül lelkes tanuló volt, hogy egyetlen nagy probléma van Pállal, mégpedig az, hogy sohasem lehet őt elegendő könyvvel ellátni. Azok tehát hallgattak Gamáliel tanácsára. Bár hozzátenném, hogy csupán részben tették ezt, hiszen Gamáliel azt tanácsolta nekik, hogy hagyják békén ezeket az embereket, és bocsássák el őket. Ők azonban előhívták az apostolokat, és nem csak egyszerűen elbocsátották őket, hanem előtte megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. Hogyan lehetséges ilyen embereket megállítani? A válaszom erre az, hogy ezeket az embereket nem lehet megállítani. Az ilyenek feltartóztathatatlanok. És nem szűntek meg minden nap tanítani és hirdetni a Krisztus Jézust a templomban és házanként. Vegyük észre, hogy tanítottak és hirdették a Krisztus Jézust. Amikor hirdetjük Jézus Krisztust, akkor tulajdonképpen az örömhírt hirdetjük, mégpedig azoknak, akik még nem tértek meg. Amikor azonban valaki befogadja Jézus Krisztust, rendkívül fontossá válik a tanítás, és a gyülekezetek gyakran etéren egy komoly hibát követnek el. Nagyszerű prédikátorokat nevelnek fel, akik hirdetik az örömhírt, hirdetik Jézus Krisztust, olyanokat azonban nem nevelnek fel, akik tanítják az igét. Ennek következtében pedig a juhok nem erősödnek meg, mert minden vasárnap egy prédikációt, nem pedig egy tanítást hallgatnak végig. Az utcákon kéne prédikálnunk, Jézus Krisztust és az örömhírt ott kellene hirdessük, a gyülekezetben azonban rendkívül fontos, hogy az igét tanítsuk. Egyes gyülekezetekben például kiváló alkalom Jézus Krisztus hirdetésére a szombat este, amikor például művészeti esteket rendeznek, és meghívnak különböző együtteseket, és rendkívül sok fiatalt vonzanak oda. Miután azonban valaki befogadta Jézus Krisztust, rendkívül fontos az, hogy az igéből tanítsák őt. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, vagy ahogy a Károli fordításban olvashatjuk, azokban a napokban pedig, amikor a tanítványok szaporodának, és ez nekem nagyon tetszik. Korábban azt írja az ige, hogy az Úr napról napra növelte a gyülekezetet. Most pedig már szaporodik a hívők száma. Nagyon tetszik nekem az, ahogy az Úr itt munkálkodik. Zúgolódás támadt. És ahogy tovább olvasunk, egy következő problémának lehetünk tanúi a 6. fejezetben. Ez szintén abból adódott, hogy mindenüket megosztották egymással. Zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Az emberek minden nap jöttek, hogy megkapják részüket a gyülekezettől, mindenük közös volt, és az emberek minden nap kaphattak a gyülekezettől aszerint, hogy éppen milyen élelemre vagy egyéb dolgokra volt szükségük. Figyeljük meg, hogy nem görögökről, hanem görögül beszélő zsidókról volt szó, akik a hellén kultúra szerint éltek. Sok zsidónak görög neve volt, és teljesen átvette azt a görög kultúrát, amely Nagy Sándor által terjedt el az egész akkori világban. Ez a kultúra elterjedt az antik világban, és bástyái még azután is megmaradtak, miután Róma meghódította Görögországot. Voltak tehát olyanok, akik teljes mértékben átvették a görög kultúrát, míg mások szigorúan a zsidó kultúrához ragaszkodtak. És amikor a görögül beszélő zsidókról és héberekről van szó, akkor tudnunk kell, hogy mindkét csoportot zsidók alkották, tagjaik tehát zsidók voltak. A görögül beszélő zsidók azonban úgy érezték, hogy az élelem és az egyéb dolgok kiosztásánál mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat, vagyis szerintük ezek az özvegyasszonyok hátrányos helyzetben voltak a héberekhez képest. Az idős asszonyok, akik hagyományos zsidó viseletben érkeztek, többet kaptak, mint azok, akik a görög divat szerint öltözködtek. A görögül beszélő zsidók pedig felfigyeltek erre, és azt mondták, hogy álljunk csak meg egy pillanatra. Hiszen nem helyes az, hogy a zsidó özvegyasszonyok többet kapnak, mint a görögül beszélő zsidó özvegyasszonyok. És az apostolokhoz fordultak ezzel a problémával. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét. Mindenki oda gyűlt tehát köréjük, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Vagyis Péter itt tulajdonképpen azt mondja, hogy nekünk van egy fontos feladatunk, amelyet el kell látnunk, ez pedig nem az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva az asztaloknál szolgáljunk. Hanem választatok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit. És ezután Péter arra is rámutat, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezzenek ezek a férfiak. Először is 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, másodszorban, akik telve vannak Szentlélekkel és bölcsességgel, és ezeket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Biztosan emlékeztek, hogy előző alkalommal arról beszéltünk, hogy milyen embereket is használ Isten. Olyanokat, akik imádkoznak, és akik jól ismerik az igét. Az apostolok nem engedik, hogy bármi is elvegye tőlük azt az időt, amelyet imádságra és az ige tanulmányozására fordítanak. Mondhatnánk, hogy az imádság és az ige emberei ők. És azt is látjuk, hogy nyomás alá helyezik őket, hogy aktív szerepet vállaljanak az asztalnál történő szolgálatban. Ők azonban nem engednek a nyomásnak, és ezért mondják azt, hogy választatok ki magatok közül 7 férfit. Tetszett ez a beszéd az egész gyűlésnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Itt egy érdekes dolgot találunk. Figyeljük csak meg ennek a hét kiválasztott embernek a nevét. Nikolaosz, Parmenász, Nikánor, ezek mind görög nevek. A görögül beszélő zsidók között támadt zúgolódás, mert ők úgy érezték, hogy a soraikból kikerülő özvegyeket megrövidítik. Így nagyon bölcsen a hét ember kiválasztásánál olyanokat választottak ki, akik maguk is a görög kultúrából való zsidók voltak. Nagyon bölcs megoldást sikerült tehát találni egy rendkívül nehéz problémára. Emlékszem, fiatalkoromban édesanyám mindig nagyszerű pitét készített, és a fiú testvéremmel rajongtunk anyukánk pitéjéért. Emiatt mindig rendkívül nehéz helyzet állt elő, amikor már csak egyetlen szelet pite maradt a tálon. A testvérem és én pedig állandóan komoly küzdelmet folytattunk ezért az utolsó szelet pitéjéért. Persze más dolgokon is összevesztünk, sőt nekem megvolt az az előnyöm is, hogy én voltam az idősebb. Végül mindig édesanyánknál kötöttünk ki, és persze követeltük, hogy hadd legyen miénk az utolsó szelet pite, vagy legalább hadd kapjuk meg a nekünk járó részt az utolsó szeletből. Az édesanyám mindig úgy oldotta meg a helyzetet, hogy megkérte egyikünket, hogy felezze el az utolsó szeletet, míg a másikunk volt az, aki azután a két szelet közül először választhatott. Mondanom sem kell, hogy mikromilliméternyi pontossággal vágtuk el azt az utolsó szeletet. Könnyen mondhatná az, aki feljebb szeretne kapaszkodni a gyülekezeti ranglétrán, hogy álljunk csak itt meg egy pillanatra. Miért kell nekem itt az asztaloknál szolgálnom? Én az evangéliumot akarom hirdetni. Én biztos vagyok benne, hogy ez a hét ember, akiket kiválasztottak, nagyszerű igehirdető lett volna. És mégis ezeket az embereket az asztalszolgálatokra választották. Az is rendkívül érdekes, hogy ahogy tovább olvasunk az apostolok cselekedeteiben, a következő ember István lesz, akinek a szolgálatáról többet is megtudhatunk. Ő is egyike volt tehát azoknak, akik telve voltak lélekkel és bölcsességgel. A későbbiekben azt is látni fogjuk, hogy Isten Istvánt nem csupán az asztalnál való szolgálatban használta, de ő mégis az asztalnál kezdte a szolgálatát. Sok ember akkor érez elhívást a szolgálatra, amikor eljön a mi gyülekezetünkben, és látja, hogy Isten milyen bámulatos munkát végez itt. Ez sokakat arra indít, hogy maguk is belépjenek a szolgálatba. Érdekes azonban, hogy a szolgálatom első 20 évében, amikor alig bírtunk egyik napról a másikra összekaparni annyi pénzt, hogy élelmet vegyünk magunknak, és én alig 50-60 vagy 70 fős gyülekezeteket pásztoroltam, akkor valahogy az én szolgálatom senkit sem indított arra, hogy belépjen abba. Az az érdekes, hogy napjainkban ezek az emberek, akik indítatást éreznek arra, hogy belépjenek a szolgálatba, azonnal azzal akarják kezdeni, hogy ők teljes időben pásztoroljanak egy legalább 500 fős gyülekezetet. Így lehet szép irodájuk és szép fizetésük, és elfelejtik azt, hogy én a szolgálatom első 20 évében világi munkahelyeken dolgoztam, hogy tudjak élelmet, ruhát, cipőt venni a családomnak. Ó, de hát én úgy érzem, hogy engem Isten a teljes idejű szolgálatba hív el. Romain, az egyik vezető itt a gyülekezetünkben, szerintem nagyszerűen kezeli ezeket az embereket. Kezükbe nyom egy kannát és egy felmosó rongyot, és azt mondja. Szeretnél elkezdeni egy teljes idejű szolgálatot? Rendben. A férfi mosdót ott találod hátul. Úgy is meg kell tanulnod, hogy miről is szól az igazi szolgálat. Persze valahol el kell kezdenünk. Csak nagyon ritka az, amikor valaki a létre a legtetején kezdi. Általában legalul kezdjük, és azután Isten emel fel minket, mindig a létre a következő fokára. István is azzal kezdte, hogy az asztaloknál szolgált. És én biztos vagyok benne, hogy ő hűségesen végezte ezt a feladatot, és ezért Isten a létre következő fokára helyezte őt. Sokszor odajönnek hozzám az emberek, és azt mondják. Úgy érzem, hogy engem Isten a szolgálatra hív el. És én akkor megkérdezem. Tanítasz a vasárnapi iskolában? Erre ők azt mondják, hogy nem. Erre az a válaszom. Jó, hát akkor kezd ott. Menj és légy önkéntes tanító a vasárnapi iskolában. Részt veszel az ima láncban? Nem. Akkor kapcsolódjál be. Itt kezdjük ugyanis a szolgálatot a látszólag kevésbé jelentős helyeken. És ha a kis dolgokban hűségesnek bizonyulsz, az Úr utána nagyobb dolgokat is rád bíz majd. Érdekes számomra, hogy a következő fejezetekben nem az apostolok szolgálatáról olvashatunk majd, hanem két embernek a szolgálatáról, akiket itt arra választottak ki, hogy az asztaloknál szolgáljanak. Fülöpről és Istvánról van szó. Azt is láthatjuk, hogy milyen csodálatos dolgokra használja őket Isten. De ne feledjük, hogy ők is az asztaloknál kezdték. Isten azonban nem sokkal később más dolgokra is elhívta őket. Kiválasztották tehát ezt a hét férfit, és a hatos versben azt írja az ige, hogy az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Nálunk úgy tűnik, hogy inkább az a szokás alakult ki, hogy rátesszük az emberekre a kezünket, és utána imádkozunk. Az apostolok cselekedeteiben azonban azt a mintát látjuk, hogy ők először imádkoztak, és csak azután tették az emberekre a kezüket. Ha jól emlékszem, akkor a 13. fejezetben is ezt látjuk, amikor Pált és Barnabást kiküldték. 13. fejezet 3. vers, akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Megint az Úr munkáját láthatjuk itt, amint növeli a tanítványok számát. Nagy hatalommal bírt ez a gyülekezet, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. István pedig, aki egyike volt a hét kiválasztott embernek, kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek néhányan azonban a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a ciliciaiak és az ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal. De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbíztattak embereket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt, és elvitték a nagy tanács elé. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan a szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind ránéztek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyali. Milyen gyönyörű lehetett ez? Mivel tehát nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amelyel István beszélt, alantas módszerekhez folyamodtak, hogy leállítsák őt, és hamis tanukat állítottak, akik Isten káromlással vádolták. Ezek azt állították, hogy a templom és Isten törvénye ellen beszél. Azért meg kell jegyeznünk, hogy valószínűleg volt némi igazság abban, amit ezek a hamis tanuk állítottak, hiszen lehetséges az, hogy István azt mondta nekik, hogy a templom majd leromboltatik. Jézus ugyanis azt mondta a tanítványainak, amikor azok az utolsó idők jeleiről faggatták, hogy nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. És itt a templomról beszélt Jézus. A tanítványok odaléptek hozzá, hogy megmutassák neki a templom épületeit, és ekkor Jézus úgy szólt hozzájuk, hogy bizony mondom néktek, hogy nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Vagyis elképzelhető, hogy István mondta ezeknek az embereknek, hogy igen, ez a templom leromboltatik majd. Sőt, nagy valószínűséggel azt is mondta nekik István, hogy Mózes törvénye nem elég az üdvösséghez, és Jézus Krisztusban kell hinni ahhoz, hogy valaki üdvözüljön. Volt tehát némi igazság abban, amit ezek a hamis tanúk mondtak, csak hogy István kijelentéseit egy teljesen más szövegkörnyezetbe helyezték, és ezért ezek a mondatok már mást kommunikáltak, mint eredetileg. A 7. fejezetben tehát azt látjuk, hogy ez a fiatalember, akinek az arca olyan, mint az angyali, feláll, és védőbeszédet mond. A 8. fejezetben pedig Fülöppel találkozunk, aki szintén egyike volt a 7 kiválasztott embernek, És azt látjuk, hogy Fülöp elindul Szamáriába, majd később Gázába és Azótoszba is eljut, és hatalmasan munkálkodik ott. Két férfit látunk tehát itt, Fülöpöt és Istvánt, olyan férfiakat, akiket először arra jelöltek ki, hogy az asztalnál szolgáljanak, majd Isten előléptette őket, és hatalmas szolgálatokat adott nekik a korai egyházban. Ők hűségesek voltak a kis dolgokban, és így Isten nagyobb dolgokat bízott rájuk. Uram, köszönöm neked azt a kiváltságot, hogy tanulmányozhatjuk a te igédet, és hogy a te igéd örömet, áldást és erőt hoz a mi életünkben. Uram, kérlek segíts, hogy miközben egyre jobban megismerjük a te igédet, hadd lássuk meg azt, amit számunkra tervezel, és hadd tudjuk meg a te akaratodat a mi életünkre. Az Úr legyen veletek, vezessen, védelmezzen és használjon benneteket. Bármire is hívott el téged Isten, légy hűséges abban. Add bele a tőled telhető legjobbat, és akkor az Úr előléptet majd, és egy másik feladatot ad. Ő emel majd téged egy magasabb pozícióba.